Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint megírva található Lukács evangéliuma 8. fejezetében, a 26. verstől a 39. versig terjedő szakaszban. Lukács evangéliuma 8. részének 26. versétől a 39. verséig terjedő szakaszát leülve nyitott szívvel hallgassa meg a gyülekezet. Azután áthajóztak a gadaraiak földjére, amely Galileával átellenben fekszik. Amikor partra szállt, a város felől szembe jött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult előtte, és hangosan ezt mondta: mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Kérlek, ne gyötörj engem! Jézus megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki ebből az emberből. Mivel az régóta tartotta megszállva, láncokkal és bilincsekkel kötözték meg, úgy őrizték. De ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek pedig a pusztába hajtotta. Jézus megkérdezte tőle: mi a neved? Az így felelt: Légió, mert sok ördög költözött bele. Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolja őket vissza az alvilágba. Ott a hegyen egy nagy disznónyájat legeltettek. Arra kérték őt a gonosz lelkek, engedje meg, hogy azokba mehessenek. Ő pedig megengedte nekik. Kijöttek az ördögök az emberből, és belementek a disznókba. A nyáj a meredekről a tóba rohant, és belefulladt. A pásztorok a történtek láttára elfutottak, és elvitték a hírt a városba és a környékre. Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amint odaértek, megdöbbenve látták, hogy felöltözve és épp elmével ül Jézus lábánál az az ember, akiből kimentek az ördögök. Akik látták, elbeszélték nekik, hogyan szabadult meg a megszállott. Ekkor Gadara vidékének egész népe kérte őt, hogy menjen el tőlük, mert nagy félelem lett úrrá rajtuk. Jézus ekkor hajóra szállt és visszatért. Az az ember pedig, akiből kimentek az ördögök, arra kérte, hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte ezt mondva neki: térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten. Ő pedig elment, és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus. Isten szent lelke áldja és szentelje meg ezt a különleges történetet, hogy a mi szívünkben gyümölcsöt tudjon teremni. Jöjjetek, hívjuk ehhez a mi Urunk lelkét segítségül. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy lelked által a jelenben szólsz hozzánk, hogy itt nem valamiféle régmúlt idézés, valami megemlékezés zajlik arra, hogy te valamikor régen ki voltál, hanem lelked által úgy vagy jelen, és úgy szólalsz meg az ige szavain át, mint aki most a jelenben cselekszed ugyanezeket a dolgokat, mint aki a mi gyógyítónk akarsz lenni, mint aki a mi szívünkből is ki akarod űzni a tisztátalanságot. Köszönjük, Isten lelke, hogy te kész vagy arra, hogy mindent vállalj a velünk való közösségért. Köszönjük, hogy valóban jelen vagy a világban mindenütt, és aki csak keres, az te benned megtalálhatja az Istent. Köszönjük, hogy most is remélhetjük, hogy nem emberi okoskodás miatt vagyunk együtt, hanem akik veled szeretnénk találkozni, azoknak te elkészíted ezt a gyümölcsöző, gyönyörű találkozást. Így köszönjük meg, hogy ide vezethetett az utunk a mai délelőttön. Így köszönjük meg, hogy épségben ide érhettünk. És így adunk hálát egymásért is, hiszen a többiek jelenléte bennünket is erősít, és mi is erősítünk másokat. Énekünkkel, imádságunkkal szeretnénk rólad bizonyságot tenni, és szeretnénk meghallani, hogy mit üzensz nekünk a következő napokra. Kérünk, segíts hát mindazt, ami foglalkoztat, egy kicsit magunk mögött hagyni, hogy teljes figyelmünkkel, szívünk, lelkünk minden erejével csak te rád tudjunk most figyelni. Szentlélek Úristen, ölelj magadhoz, a te jóságod hallatszik a te szavaidból, a te jelenlétedet érezzük. Kérünk, add, hogy hadd formálja át ez a találkozás a mi gondolatainkat, érzéseinket. Ámen. énekelt imádság az iménti 300. dicséretnek a 4. verse. 300. énekünknek a 4. versét énekeljük, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek, a parókia verandáján feleségem várja már őket. Mi felnőttek pedig a 300. ének 4. versével imádkozzunk, kegyelem vagy égi jó, mely minden bűnt eltöröl. Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi az imént felhangzott evangéliumi üzenet mellett, megírva található a gyönyörű 118. Zsoltár újongó szavaiban, a 118. Zsoltár 14. versétől a 17. verséig terjedő szakaszát olvasom. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, olyan nagyon magával ragadó az a történet, amelyet az evangéliumból hallhattunk. Hiszen benne van az egész élet, a mi helyzetünk, a mi körülményeink, az a sok általunk megoldhatatlan helyzet, amelyeket mégis hordoznunk kell. És benne van ebben a történetben az Isten szeretete és az ő ereje is. Látható benne az ellenség, de látható benne az is, hogy Isten mindenre kész értünk, hogy az övé a győzelem, és vele a miénk is lehet. Mindennapi harcainkban nagyon jó, ha tudunk erről, és nem felejtjük el, hogy kicsoda a mi Istenünk. Különben könnyen maguk alá temetnek saját kilátástalanságunk, erőtlenségünk fájdalmai. Isten azonban éppen azt szeretné nekünk ajándékozni, amire nélküle semmiképpen nem tehetünk szert. Az emberek sokszor ott követik el a hibát, hogy Istenről csak azt merik feltételezni, amit értenek és hihetőnek tartanak. Pedig ha Isten csak annyit tudna, amennyit mi feltételezünk róla, akkor igazán nem lennénk vele kisegítve. Milyen jó, hogy ő kimondhatatlanul hatalmasabb, mint amit mi gondolunk róla. Milyen jó, hogy az olyan történetek, mint ez a mai is figyelmeztetnek. Isten jóságának semmi sem állhat az útjában. 3 pontban figyelünk az igék üzenetére. Az első, ki a legfőbb ellenségünk. A második, ki a mi egyetlen esélyünk a győzelemre. A harmadik pedig, ismerd fel a cselekvő Jézust az életedben. Ki a legfőbb ellenségünk. Már itt az elején szükséges leszögeznünk valamit. Ebben a történetben nem arról van szó, hogy az Úr Jézus meggyógyít egy beteget. Hanem itt több ördögűzés történt. Azaz Isten fia parancsolt a beteg életét teljesen tönkre tévő gonosz lelkeknek. A mai ember hajlamos legyinteni Ez valamiféle pszichiátriai betegség lehetett. Hát igen, tüneteiben bizonyára. Viszont a Lukács 13.32 szerint maga az Úr Jézus tesz különbséget gyógyítás és ördög űzés között, hiszen ezt üzeni. Íme ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet. Meg hát az sem betegségre utal, hogy a férfi, amikor meglátta az Úr Jézust, így kezdett el kiáltozni. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Ha ez egy beteg lett volna, honnan tudta volna, hogy ki az az idegen, aki vele szembe jön? Aki ezt az embert beteggé, és egyúttal ön és közveszélyessé tette, az nem más, mint a sátán, az ördög. János 8.44 szerint ő embergyilkos volt kezdettől fogva. A célja, amelyért él, elrontani mindazt, amit Isten akar és tesz. A sátán név, héber szó, jelentése az, hogy vádló. Isten hozza az ítéletet, a sátán pedig szállítja a vádakat, hogy minél rosszabb legyen ez az ítélet. Ezt láthatjuk például szegény Jób életében is. A sátán azt mondja Istennek, hogy Jób csak azért hisz benne, mert Isten sok mindennel megajándékozta. Na de ha elvétetnek tőle ezek, akkor majd nem fog hinni benne, mondja a sátán Jóbról. Ez persze hazugság. Tudta ezt Isten, és mi is nagyon jól tudjuk a Jób könyvéből. De azért jó sok szenvedésen ment keresztül szegény Jób a sátán vádjai, hazugságai miatt. Az ördög másik, új szövetségi neve, a diabolosz, ami pedig szétdobálót jelent. Hát ez is kifejezi a lényegét. Amit Isten rendben megteremt, létrehoz, felépít, azt ő elrontja. Ő az állandó ellenlábas, aki minden isteni szándékot, szót kifordít, elront, hamis megvilágításba helyez. Mindez pedig azért teszi, hogy ártson Istennek és ártson nekünk. Ebben a történetben is ezt látjuk. Ez a szegény férfi teljesen kivetkőzött emberi mi voltából. Mesztelenül járt, kelt, lakás helyett sírboltokban lakott, mindenkitől távol. Riogatta a környéket, és nem lehetett még csak megkötözni vagy megfékezni sem. Azon az úton senki sem járt, csak hogy ne kelljen vele találkozni. Ennek az egy embernek a tönkretételével egy egész település, egy egész vidéket elintézett az ördög. Ez az ember mindig ott volt, és a szabadulás legkisebb reménye nélkül rombolta a többiek életét. Ez a sátán munkája. Mindig elkövet valamit, amivel árthat, amivel a legjobbat, a legszebbet is elronthatja. Csak ne legyünk mi emberek elégedettek, nyugodtak, békések, hanem féljünk, rettegjünk, legyünk lemondóak és reménytelenek. Ezt akarja elérni. Hiszen a reménytelen, dühös vagy éppen ilyet ember mindenre képes. Ellene fordul a jó akaróinak, akár még a családtagjainak is. Nincs békesség, nincs hála a szívben, csak keserűség, lázadás. Ezt akarja a sátán. Kínozni, tönkretenni az embereket, elvenni a reménység, az Isten hit lehetőség. Adódik azonban egy nagyon logikus kérdés. Ha Isten hatalmasabb a sátánnál, már pedig ez minden vitán felül áll, akkor a sátán miért teheti meg mégis mindezt a sok rosszat? A Biblia egészéből úgy értesülünk, hogy a sátán egy Isten ellen fellázott angyal, akit ezért Isten levetett a mennyből az alvilágba. És ahogyan bennünket, embereket nem ma ítél meg, hanem majd a világ végén, tulajdonképpen ugyanígy tesz a sátánnal is. Most még nem semmisíti meg, hanem majd a világ végén fogja elítélni. Viszont folyamatosan odafigyel rá, és ahogyan Jób esetében fékezte a sátán gonoszságát, úgy tesz mindig. Tehát a sátán nem tehet meg akármit. Isten féken tartja, parancsol neki. Persze sokkal jobb lenne az életünk sátán nélkül. Nem is Isten akarata, hogy legyen sátán ebben a világban, hanem az a sátán akarata. Isten ugyanis nem teremtett hibát, bűnt vagy lázadást ebben a világban. A sátán viszont rosszul élt a szabadságával, az angyali erejével. Így lett bűn a teremtésben, ezért kell szenvednünk tőle. De nem vagyunk magunkra hagyva. A megszállott emberben egy egész légió van. A légió, mint római katonai egység, 4-6 ezer katonából áll. El lehet képzelni, hogy micsoda rettenetes erőt képvisel ennyi démon. A démonok a sátán szolgáló gonosz lelkek. Azok az angyalok szellemi lények, amelyek szintén fellázadtak Isten uralma ellen, és a sátán szolgálatába álltak. Azt látjuk tehát, hogy ez a sátáni gonoszság jelen van a világban, és végzi ártó munkáját. Ez alól a mi mostani életünk sem kivétel. Az ördögi általi megszállottság, ahogyan régen, ma sem túlságosan gyakori. Azonban a sátán ránk is próbálhatni. A döntéseinket, a hangulatunkat rossz irányba befolyásolja, például a külső körülményeinknek az elrontása által. Szétveri az emberi közösségeket, egymás ellen fordít. Vagy báránybőrbe bújik, mindenféle jót ígér, csak aztán egyiket sem teljesíti. De így elveszi az erőt, elveszi a reménységet áldozataitól. Persze az ember, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, önmagában is éppen eléggé bűnös. Tele vagyunk mi magunkban is engedetlenséggel, önzéssel, hatalomvággyal, nem is kell ehhez a sátán. Ő azonban felerősíti a bennünk lévő bűnt. Így könnyebben válunk az ő segítségével a saját bűneink rabjává. És ahogyan a megszállott embernek külső, isteni segítségre volt szüksége az ördöggel szemben, tulajdonképpen ugyanígy van ez mi nálunk is. Krisztus segítsége nélkül nem tudunk eredményesen harcolni a bennünk lakó bűn és a sátán ártó jelenléte ellen. Míg azonban ez a megszállott ember nem volt ura saját magának, addig a hívő ember Krisztus erejével uralkodhat a sorsán. Megteheti, hogy odafigyel az Úr Jézusra, és benne bízva, belé kapaszkodva próbál élni. A második pontunk következik. Ki a mi egyetlen esélyünk a győzelemre? Az Úr Jézus ereje szépen meglátszik abból, ahogyan a démoni erő fogadta őt. Leborult előtte, és hangosan ezt mondta: mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Kérlek, ne gyötörj engem! Hiába vannak több ezren. Hiába tudtak egy egész vidéket terrorizálni, rettegésben tartani. Amikor az Isten fia megjelenik a színen, pontosan tudják, semmi más lehetőségük nem lesz, mint engedelmeskedni neki. És megdöbbentő módon azt kérik tőle, hogy ne parancsolja vissza őket az alvilágba. Ezt azért kérik, mert ha visszakerülnek oda, akkor minden kapcsolatuk megszakad ezzel a világgal, és akkor nem tudnak többé ártani. Olyan lesz, mintha meghaltak volna. Hiszen a halál egyik legfájóbb következménye, hogy megszakadnak az addigi kapcsolatok. Ők is így járnának, ha vissza kellene menniük az alvilágba. De ők ezt nem szeretnék. Egy másik lakóhelyre volna szükségük, és akkor az ember is megmenekül, meg ők is itt maradhatnak. Micsoda gondolkodás ez, testvérek! Elkezd a sátáni sereg az Isten fiával alkudozni, hogy a disznó nyájba mehessenek, hiszen ezzel úgyis mindenki jól jár. Ennyire nem értik, hogy kicsoda az Isten, és mit szeretne. Ennyire távol vannak az Úrtól. És sajnos ugyanilyen az Isten nélkül élő ember gondolkodása is. Egy kicsit ebből, egy kicsit abból, és akkor mindenki jól jár. Adtam magamnak is, meg adtam az Istennek is. Nincsenek elvek, nincs jó és rossz, csak az számít, hogy minden pillanatban jól érezzem magamat. Aztán jöhet a kábítószer, az ital, féktelen szenvedélyek, melyekért az ember kész feláldozni a családját, a karrierjét, az egész életét. A helyzetet egyébként jellemzi, hogy még erre is az Úr Jézustól kell engedélyt kérniük, hogy belemehessenek a disznókba. De megkapják ezt az engedélyt. Része ugyanis a csodának, hogy itt valami látványos dolog történjen. Mert ez a Gadara egy pogányok által lakott vidék, hát azért is tartanak disznókat, hiszen a disznó a zsidók számára tisztátalan állat, tehát zsidók nem is fogyasztanak, legalábbis a hithű zsidók, disznóhúst. Ezeknek a pogányoknak itt most gyorsan, zanzásítva látniuk kell, át kell élniük, hogy elközelített az Isten országa. Az Úr Jézus abból szabadítja meg őket, amivel ők küzdenek. Megtisztítja az egész környéket azzal, hogy ezt a rettegésben tartó embert megtisztítja, ki űzi belőle az ördögöt. Ezzel tulajdonképpen békességet hoz ennek a vidéknek az életébe, és egyúttal megmutatja az ő isteni erejét. Csak hát a disznók, mikor a több ezer démon beléjük költözik, mind belerohannak a tóba és megfulladnak. Hát ezzel a démonok evilági jelenlétének vége. A görög szöveg tulajdonképpen nem is a disznók pusztulásáról beszél, hanem a démonok haláláról. Jó kis talány, hogy ez vajon hogyan történhetett meg, hiszen a démonok nem erre számítottak. Azt tűnik a legvalószínűbb magyarázatnak sokféle szempont szerint, amiket most itt úgy gondoltam, hogy inkább nem részletezek, hogy ez a disznóknak a természetes viselkedése. Ennek a borzalmas tumultusnak, gonosz lelkekből álló légiónak a megjelenését egyszerűen nem tudják elhordozni. Nem tudják feldolgozni ezt az élményt, hiszen ők nem emberek. Egy-egy megszállott ember, ahogyan látjuk ennél a gadarai megszállottnál is, akár éveken át él együtt az ördöggel. De úgy látszik, hogy egy állat erre képtelen. Abban a pillanatban, mikor beléjük mennének, vége mindennek. Ez egy magától végbe menő reakció. Az Úr Jézus persze tudta előre. Hát éppen ezért egyezett bele abba, hogy a disznókba menjenek. Nem azért, mert ő jót akart tenni a démonokkal, mert ő is úgy gondolkodott volna, hogy na jó, nektek is adok meg, nektek is, és akkor rendben leszünk. Szó sincs ilyesmiről. Ő olyan úr, aki nem alkudozik az ellenségeivel, hanem rendre utasítja őket. Ne felejtsd el soha, ha a gonosz valamilyen módon megjelenne az életedben. Krisztus olyan hatalmas, hogy a gonosz nem tehet mást, mint hogy engedelmeskedik neki. Ha tehát szeretnél az ördögtől biztonságban lenni, egyetlen dolgot tehetsz. Kérdés, fogadd el az Úr Jézus védelmét. Isten, ami egyetlen esélyünk a győzelemre, a sátán és a halál erőivel szemben. És a harmadik pontunk, ismerd fel a cselekvő Jézust az életedben. Arra a jelenetre, hogy a település kondája oda lett, már az emberek is összefutottak. Meglátták a nemrég még rémisztő embert felöldözve, megnyugodva. Olyannak látták, amilyennek talán már senki sem emlékezett rá. Nem is csak ennek örülhettek volna, hogy egy embertársuk megszabadult, hanem a saját szabadulásuknak is. Hiszen végre lehetett használni ezt az utat. Nem kellett attól tartani, hogy ez az őrjöngő rájuk vagy a családtagjaikra támad. De érdekes módon ők attól is féltek, aki megszabadította őket. Így olvassuk. Gadara vidékének egész népe kérte őt, hogy menjen el tőlük, mert nagy félelem lett úrrá rajtuk. Jézus ekkor hajóra szállt és visszatért. Vajon hogyan gondolkodhattak ezek a gadarai emberek? Valahogy úgy, hogy amíg ez a Jézus nem jött ide, igaz, hogy volt egy örjöngő emberünk, de ezt leszámítva tulajdonképp egész vidáman éltünk. Már megszoktuk, hogy nem lehet erre járni. Most meg oda vannak a disznóink. Ki tudja, mi jöhet még? Ha ez a Jézus a megszállottnál is erősebb, akit mi még csak meg se tudtunk kötözni. Még a láncokat is eltépte. Ki tudja, mit telik majd ettől a Jézustól is? És ezt a megközelítést hallva az Úr Jézus valóban jobbnak is látta, ha visszatér Galileába, nem maradt tovább a gadaraiak vidékén. Na de hát mi lehetett a gadaraiak döntésének az oka? Miért nem ismerték fel, hogy Jézus személyében a legfőbb jóság érkezett el hozzájuk? Hiszen ezt nem értették, azért akarták, hogy inkább hagyja őket békén. Mert nem tudták, hogy Jézus vajon ezt a végtelen nagy erejét mire fogja használni. Ennek a jelenségnek a teljes tudatlanság és a bizalmatlanság lehetett az oka. Az ember inkább ragaszkodik a megszokott rosszhoz, mint az ismeretlen újhoz. És ők csak a rosszra tudtak gondolni. De hát a mi életünkben gyakran így is van. Aki legyőzi a mi ellenségünket, biztos, hogy erősebb nála, az viszont nem biztos, hogy ő a mi barátunk. Hogy jobban járunk a következővel. Lehet, hogy csak átveszi az uralmat felettünk attól, akit ő legyőzött. Hát pont így szokott ez történni a háborúkban is. Mi magyarok itt Európa közepén nagyon jól tudjuk ezt. A törököket kizavarták a Habsburgok, aztán a nyakunkon ragadtak majdnem 2,5 évszázadra. A németeket kizavarták a szovjetek, aztán itt felejtődtek ideiglenesen majdnem 50 évre. Megszállás volt ez is, megszállás volt az is. Hazánk nem dönthetett szabadon az életéről, mindig csak az aktuális megszállók utasításai szerint. Az egyiktől elvette a hatalmat egy másik. Mi megviseltük. Hát ez a gyakorlat az emberek között. A gadaraiak pedig nem ismerték fel az Úr Jézusban az Istent. Talán nem hittek abban sem, hogy létezhet egy az emberek javát akaró Isten. Hiszen nagyon sok ember ma sem hisz ebben. Ha van is Isten, biztos, hogy gonosz, de sokszor mondják. Ő tehet minden bajunkról. Na hát ez volt a gadaraiak bűne, amely miatt hiába következett be csodás szabadítás, ők mégis megmaradtak a saját régi istentelen életüknél. Nem tudták elhinni, hogy Jézus jót akar. Úgy gondolták, egyik rossz adja át a helyét a másiknak. A másodjára felolvasott 118. Zsoltár újongása mindannyiunk számára megfelelő segítség lehet arra, hogy mégiscsak el tudjuk hinni, hogy Isten az egyetlen, aki valóban felszabadít, aki nem akar leigázni és kizsákmányolni. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Az egész Zsoltár egyébként arról szól, hogy az Istent ismerő és tőle segítséget kérő ember a legnagyobb veszélyben is védelemben részesül. Hogy mindenkit legyőz az az Úr, akiben a hívő ember reménykedik. Lám, milyen elveszett az az ember, aki nem ismeri az egy igaz, élő Istent. Amikor megjelenik az életében és csodát tesz, akkor is gyanakvó. Nem tud megbízni benne, és inkább elküldi. Gyönyörű ellenpélda a meggyógyított emberé, aki viszont gyógyulásával együtt, és ez megint az isteni hatás bizonyítja, és azt, hogy itt nem egy pszichiátriai betegségről volt szó, szóval ő az Úr Jézus követője lesz. És azt kéri tőle az Úr, hogy inkább maradjon Gadara vidékén, és ott hirdesse, hogy kigyógyította meg. De az ember ennek eleget is tesz. Belátja, hogy tényleg ez a megoldás, erre van most szükség. Meg kell ismerni az élő Istent, mert aki nem ismeri, az nem tud megtérni hozzá. És ő elkezdi hirdetni az Úr Jézust, hogy az egész vidék megtudja és megszokja, íme van egy Isten, aki itt jár közöttünk, aki jót tett velünk. Jézustól nem kell félni, mert jót akar. Igaz, hogy minden egyes megtérésnél sok megszokott dolog elmarad a megtérő ember életéből. Ahogyan ezek a disznók is elpusztultak, az egész közösség következő évi eledele. Viszont az örök élet, a bűneink bocsánata mégiscsak többet ér. Az Úr Jézus személyében mindannyian egy olyan jótevőt kapunk, akire mindig, minden helyzetben számíthatunk. Testvérem, te is sok nehézséget hordozol. Talán szabadulnál némelyiktől, de félsz, vajon mi jön ezután? Isten szavával szeretnélek bátorítani. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Krisztussal ez lehet a te sorsod is. Megjelenése, Hatalma nagy változásokat hoz, de mindez a te javadra történik. Isten az ő hatalmas munkálkodásával téged akar szabaddá tenni a gondjaitól, fájdalmaitól, kínzó kérdéseitől. A megszabadított ember élete teljesen helyreállt. Fizikailag, pszichikailag, és kapcsolatait is visszakapta. Légy hát szabad te is az Úr Jézussal. Kérd és fogadd el az ő szabadítását a saját önzésedtől, és a saját nehézségeidtől. A meggyógyított ember pedig elment, és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus. Ő a te jótevőd is. Ne érd be kevesebbel, ne keresd mást, nála van a szabadulás. Amen.